Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 7. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Nyúl László, 1970-ben született Várpalotán. Középiskolai tanulmányait a Veszprémi Lovasi László Gimnázium speciális matematika tagozatán végezte. A József Attila Tudományegyetemen szerzett programozó matematikus, majd programtervező matematikus oklevelet 1992-ben és 1994-ben. Friss diplomásként állt be a Szegedi Egyetem oktatóinak sorába. 2003-ban szerezte meg PhD fokozatát. 2011-ben habilitált. Jelenleg az STE természettudományi és informatikai kar képfeldolgozás és számítógépes grafika tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. 2011 és 2014 között az STE TTIK informatikai tanszékcsoport vezető helyettese volt. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, érdeklődése pedig főként az orvosi képfeldolgozás problémáira irányul, mint például a különböző modalitásokból származó 2- és 3-dimenziós képek szegmentálása, valamint a képi információn alapuló diagnózis és terápia támogató rendszerek fejlesztése. Összesen több mint 4 évet dolgozott rangos nemzetközi kutatóintézetekben. Tempus ösztöndíjas hallgatóként 8 hónapot töltött az angliai University College London intézményben. A Philadelphiai University of Pennsylvania Egyetemen folytatott, több mint 2 éves kutatómunkája eredményeiből írta doktori értekezését. Humboldt ösztöndíjasként 1 évig Németországban kutatott az Erlangeni Egyetemen. 2010 és 2013 között Bolyai János kutatási ösztöndíjas volt. Szakmai fórumokon számos előadása és posztere kapott elismeréseket. Alma Máterétől 1994-ben a természettudományi kar kiváló hallgatója kitüntetést, 20 évvel később pedig a természettudományi és informatikai kar tudományos díját vehette át. Tudományos munkásságát 3 nemzetközi szabadalom, 18 folyóirat cikk, 4 szerkesztett kötet, 5 könyvfejezet, 55 teljes terjedelmű konferencia cikk és 26 absztrakt jelzi. Közleményeire eddig több mint 600 független hivatkozást kapott, összesített hatástényezője 39, H-indexe 17. Felkérem Nyúl László docens urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor címet választ az ember egy előadáshoz, akkor sose tudja, hogy mindent elmondjon az első dián, vagy pedig inkább semmit, és rejtsen mindent véka alá. Próbáltam valahol középúton megállni. Képfeldolgozási alkalmazásokat mutatok be egy eléggé összetett, vegyes háttérrel érkező hallgatóságnak. A kicsiben és nagybanra majd fény derül, hogy az mit is akar. Van egy mondás, mindenki ismeri. Egy kép többet mond 1000 szónál. Kérdésem a hallgatósághoz, hogy akkor ez a kép mennyit mond el az előadásról. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem egy kép, hanem sok, akkor már is képfeldolgozónak érezheti magát, mert akkor elkülönített különböző régiókat a képen, amik más-más dolgot jelentenek. Ezek egyébként illusztrációk, majd menet közben visszaköszönnek különböző témák kapcsán. Próbáljuk meg egy kicsit elhelyezni a képfeldolgozást a tudományterületen, vagy egyáltalán az életünk körében. A képekről mindenkinek van fogalma, kisgyermekkorunktól fogva, mindenkinek a zsebében ott lapulnak a lenémított telefonok, amikkel tudnak képeket felvenni, ott mennek a kamerák, ez a hétköznapi képek világa. Képeket azonban nem csak a látható spektrumnak nagyon kis szűk tartományán tudunk felvenni, hanem ez itt az elektromágneses spektrum egy illusztrációja, és gyakorlatilag egy hatalmas skálán mozoghatnak azok a fizikai jelenségek, fény, és az elektromágneses hullámok, amikkel képalkotást tudunk végezni egyebek mellett. Tehát itt van az a pici kis tartomány, a látható fény, ezek a hétköznapi képeink, amiket ismerünk, de gyakorlatilag egészen a sejtek belső szerkezetéig el tudunk menni, és óriási nagy képeket is tudunk felvenni különböző technikákkal. Tehát a kicsi vagy nagy a címben, az utalhat arra, hogy mekkora objektumokat próbálunk meg felvenni, utalhat arra, hogy mekkora készülékek kellenek ehhez, utalhat arra, hogy térben, időben mennyire finom felbontást tudunk elérni, majd ezekről még nyilván lesz szó. Adat mennyiségre, nagyon egyszerű képeink is vannak, nagyon nagyok is. Ez egy elektromikroszkópos felvétel egy hangya fejéről, ez pedig nyilván mindenki ismeri, a NASA egyik nyilvános felvétele a bolygónkról. Képfeldolgozás sokak számára, halkan jegyzem meg, azt jelenti, hogy Photoshop, retusálás. Ezzel szoktuk kezdeni az alapkurzusokat, hogy ez nem egyenlő. A kettő van közük egymáshoz, de nem ugyanaz. A számítógépes képfeldolgozásnak van két rokon terület, vagy nagyon szorosan kapcsolódó terület, és ha ezeket ismerjük, akkor el tudjuk helyezni a mai előadás témáját. Tehát a képfeldolgozás képi információt, képi jellegű információ feldolgozását jelenti. Általában úgy tekintjük, hogy kép a bemenet, amivel kezdünk, és kép a kimenet. Egy nagyon szoros és néha összemosott szakterület a számítógépes látás, amikor géppel, algoritmusokkal próbáljuk meg szemléltetni azt, ahogy az emberi látás viselkedik. Tehát képeket adunk az algoritmusnak, és megpróbálunk értelmet kinyerni belőle. Én szeretem ezt a kettőt azért elég szorosan együtt kezelni. A számítógépes grafika és vizualizáció még rokon terület. Ennek az a feladata, hogy adatleírásokból, matematikai modellekből képi megjelenítést állítsunk elő. Nyilván ismerik a játékokat, ismerik a nagy mozifilmeket, azokban főként a grafika van jelen. De az elkészítésükhöz képfeldolgozás is szükséges. Különböző feladatokat el tudunk különíteni a képfeldolgozási területen. A képalkotás, tehát magának a képnek a létrehozását is szeretem azért halványan ide jelenteni, mert ott is sokféle gondolkodás és algoritmus kell. A képek helyreállítása, a zajnak az eltüntetése, a szegmentálás, amire ugye már az előző diánál utaltam, a különböző lényegesen részeknek az elkülönítése, különböző felvételeknek az összeillesztése, a képregisztrációnak a feladata, amikor megpróbálunk térben, időben elkülönült felvételek között valami rendet tenni, egy közös koordináta rendszerbe hozni, ha úgy tetszik, és a fúzió pedig az, amikor ezeket az ismereteket egy új képé alakítjuk át, ami többet mond, mint külön-külön bármelyik eredeti. És hát ugye a képeken talált vagy látható objektumoknak a jellemzése az elsődleges cél, tehát amikor alkalmazásokról beszélünk, akkor általában nem a retusált képnél állunk meg, bár az is lehet cél, de általában megpróbálunk valami értelmet kinyerni ezekből a képekből, egy betegségre rávillantani, egy elváltozást észrevenni, vagy éppen megszámolni, hogy hányan ülnek itt most az előadóteremben. Elég sok orvosi vonatkozású alkalmazás kerül majd a terítékre. Nem mélységekbe megyek, nyilván nem az a célja egy ilyen előadásnak, hanem csak próbálok egy széles spektrumot mutatni a hallgatóságnak, hogy képekkel, képi jellegű adatoknak az elemzésével mi minden érdekes és reményeink szerint hasznos dolgot lehet művelni. Az orvosi vonatkozás ugye a bemutató szövegben is elhangzott, és a hangsúly az erősen jelen van a tanszékünk munkájában. A kezdetektől, amióta gyakorlatilag Szegeden a képfeldolgozást datáljuk, tehát ez már közel fél évszázados múlt. Köszönöm a professzor urat, aki valahol az atya ennek az iskolának, megtisztel, hogy itt van. Ezek különböző évjáratokból, időszakokból származó képek, csak illusztrációnak a őskorból. Alig néhány különböző színet tudunk megjeleníteni, már érdekes anatómiai jelenségeket, ezek pedig már animációk, de még messze nem azok az animációk, amiket ma elvár egy fiatal szemlélő egy ilyen megjelenítéstől, de ezek valahol 80-as évek, 90-es évek környékére datálódnak. Tehát orvosi hatás, az orvosi jellegű alkalmazások kezdetektől fogva itt vannak, úgyhogy először ezeknek egy szemelvényén szeretnék végig menni, és utána a vége felé majd áttérünk nem orvosi alkalmazásokra is. A CT nyilván mindenki számára ismert fogalom, számítógépes tomográf, komputertomográf, ki hogy hívja. Ezzel a technikával, a röntgen besugárzás mellett képet tudunk alkotni különböző testeknek és tipikusan a CT-vel emberi szervezetnek a belső struktúrájáról. Mi, hol van, éppen hogyan működik, ha arra vagyunk kíváncsiak, annélkül, hogy a közelébe kellene menni egy szikhével a szervezetnek, ami persze nyilván nem kívánatos. Ezek már viszonylag friss képek, nem maiak, lehetnek vagy 10 évesek, de sokkal jobb a felbontásuk, sokkal sűrűbb, sokkal több apró pixel építi fel a köveket, finomabb rajzolatokat látunk. Gyakorlatilag itt láthatók különböző redők, amik rekonstrukciós hibában jönnek, nem ennyire ráncos volt az illető, de ennek is megvan a szerepe, ezt is kezelni kell, például a képfelhúzási eszközökkel. A cél ezekkel a képekkel gyakran az, hogy szegmentáljunk struktúrákat, elkülönítsünk szerveket, itt most körvonalak látszanak, különböző irányú metszetek, gerincoszlopról, alhasi szervekről, itt pedig egy háromdimenziós modellben látjuk a szegmentált objektumokat. Tehát van benne képelemzés, van benne megjelenítés, ez mind így együtt egy csomag. Általában a cél automatikus módszerek kidolgozása, mert ezekkel tudunk időt megtakarítani az orvosoknak, ami rettenetesen drága idő, és a pontosságot, hatékonyságot is tudjuk növelni. A problémát nyilván az okozza, hogy rettenetesen változatosak az egyének, nincs két egyforma ember, sőt, ma és holnap után másképp fog kinézni, és ezek között rendet kell tenni. Néhány illusztráció egy olyan feladatból, ahol az volt a célunk, hogy besugárzás terápia tervezéséhez végezzünk el szegmentációt, ilyenkor fontos, hogy el tudjuk határolni azt a célterületet, amit a sugárzással kezelni szeretnénk, és fontos az is, hogy az a terület, ami például sugárzásra érzékeny és elkerülendő, azok is jól el legyenek különítve. Tehát mind a kettő oldalon vannak célobjektumok, itt például mondjuk a máj, az lehet egy célobjektum a besugárzáshoz, ha egy daganatos régió van benne, de mondjuk a gerinc velé vagy a látóideg környéke az inkább az elkerülendők közé tartozik. A regisztrációra, ahogy az elején mondtam, hogy próbálunk meg különböző időben vagy térben alkotott képek között összefüggéseket találni. Ehhez ezeket a képeket térben, főként térben illeszkedésbe kell hozni. Meg kell mondani egy közös koordináta rendszerben, remélem ez a középiskolai tanulmányok alapján ez mindenkinek ismerős fogalom, tehát egy közös koordináta rendszerben el kell helyeznem a különböző térbeli felvételeket. Az animáció egy háromdimenziós jelenetet mutat, a csípőcsont és tájéknak a csontszerkezete látszik, azok a kis színes göbök pedig a hólyag és a prosztata. Itt ez volt a célterület, és azt kellett jól behatárolni. Ehhez illesztettünk két menetben csontstruktúráknak a jellemzői alapján a képeket. A szegmentálás nagyon sokféle dolgot jelenthet. Ezt a diát a modalitás miatt hoztam be, ezek MRI felvételek, tehát mágneses rezonanciás képalkotással készült felvételek. A CT-t is nyilván mindenki ismeri. Az MRI-nek az az előnye, hogy ő is nagyon jó anatómiai felbontású képeket tud készíteni. És az a nagyon jó tulajdonsága emellett, hogy Tudomásom szerint nincs kimutatott egészségre káros mellékhatása, tehát a CT-vel ellenben, ami ugye röntgenbesugárzást jelent, az MR-t akárhányszor gyakran elvégezhetjük. Agyi metszetek látszanak itt felől, ezen az ábrán már szegmentált és megszínezett, megcímkézett képek vannak, tehát a szürkálmai-fehér állomány régiókkal nyilván mindenki tisztában van, a tekervények látszanak, ezek a fehér foltok pedig szklerózis multiplexes betegeknek az agyában látszanak, ezek elváltozások, amiket mérni kell, fel kell ismerni, meg kell számolni, ez része a diagnózis alkotásnak. A másik ábrán egy tumor, itt pedig vérerek szegmentálása látható. Tovább egy újabb modalitás. Remélem kezd nyilvánossá válni, hogy képeket nagyon sokféle módon elő tudunk állítani. De mondhatom azt is, hogy képek és képfeldolgozás már akkor is volt, amikor még nem voltak grafikus megjelenítők, hanem leporellóra karakteres nyomtatóval is lehetett képszerű képződményeket kinyomtatni. Kép tulajdonképpen nem is más a feldolgozók szemében, mint egy számmátrix, ez lehet kétdimenziós táblázat, vagy esetleg többdimenziós, ahol valamit jelentenek a számok. Nyilván a pozíciójuk az mondjuk térbeli pozíció, a szám megjelent valamit, amit mértem, láttam, számoltam. A szemfenéknek az elemzése azért érdekes, mert a pupillán keresztül, ha bekukkantunk megfelelő kis eszközzel, akkor gyakorlatilag szabad szemmel látható a szemfenéknek a szerkezete, azon az érhálózat, sajnos a nagy fény mellett, az most itt kevésbé látszik, talán itt egy kinagyított részén látszanak a különböző erek. Ez itt a látóideg fő, és a projekt, amiben ezekkel a képekkel foglalkoztunk, az azt célozta meg, hogy a glaukóma betegségnek, az ugye a zöld hályog, ennek a betegségnek a korai diagnózisát támogassuk képalkotó és képfeldolgozó eljárásokkal, ugyanis ha már későn veszük észre, akkor visszafordíthatatlan, és hát akár látásvesztéshez is vezethet. Meg kellett találni a releváns anatomiai struktúrákat, és azért, hogy elemezni tudjuk azt a régiót matematikai módszerekkel, egy ilyen osztályozással el tudjuk különíteni, hogy ez most beteg szemfenékről készült, vagy egészségesről. Ez elvileg egy egészséges, ez egy glaukómás paciens képéről van. Ezért létrehoztunk olyan képet, amit szemorvos soha életében nem lát a valóságban. Egyszerűen eltüntettük a vérerény hálózatot. Ez az imprinting technika. Egy egyszerű, ha úgy tetszik, retusálási technika, amit a kép- és film restaurátorok azok előszeretettel használtak, itt is alkalmazható. Képeink elemzéséhez a képeken megtalált objektumok, gyakorlatilag arra vagyok kíváncsi, nem a képre vagyok kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy a kép mit ábrázol. Ezeket a struktúrákat a struktúrák leírásához használhatunk ilyen alakleírókat is, mint például ezek a vázjellegű dolgok. Ezek nem orvosi képek nyilvánvaló, egyszerű szintetikus illusztrációk, de azt szerintem elég egyértelmű, hogy e között a két fajta végeredmény között, ahol a szürke lenne az eredeti objektum, a fekete vonalak pedig ennek a vázát alkotják, tehát egyfajta egyszerűsített reprezentációt az alakzatnak, ezek között lényeges különbség van. Mi nyilván a tisztábbat szeretnénk, és erre a kollégák dolgoznak ki módszereket, hogy hogy lehet ilyen tiszta vázakat előállítani, akár kétdimenziós struktúrákat, akár háromdimenziós, ez például egy háromdimenziós térfogatnak a váza. Na most mire kellenek ezek a vázak? Itt vannak az orvosi alkalmazások, például arra, hogy a szervezetünkben található számos csőszerű vagy csővászszerű struktúrát elemezni tudjuk. Ez itt egy légcső darab, ez most el van fektetve, de azért, mert a Az eredményként előállított diagrammal így tudtam szépen párba állítani, tehát az normál esetben ugye függőleges. Ezen az látszik, hogy a szegmentált objektumból, ami a légcsőnek a modellje, kinyerve a középfonalat, egyfajta vázat, a középfonal mentén szépen fel tudjuk szeletelni ezt a struktúrát, és meg tudjuk nézni a keresztmetszetét. Ezek a kis síkok próbálják ezt szemléltetni. És ez a görbe, itt az alsó ábrán, azt mutatja, hogy melyik pozícióban mekkora a keresztmetszet ennek a szerkezetnek. Ez kisgyermekes felvétel, gyermekradiológus kollégának az adatai. A lényeg az, hogy mondjuk meg automatikusan, elég nagy pontossággal, hogy a kritikus tartományban, ami ettől eddig a tartományig tart, van-e olyan mértékű szűkület, ami miatt beavatkozás kell, és egyszerű a dolog, ezt pontosan kell megmondani, mert most elnézést nem emlékszem a pontos összeg, de azt mondják, hogy ha ez egy négyzetcentiméternél kisebb, akkor a gyógyszer, vagy, tehát egy adott mértéknél kisebb, akkor a gyógyszeres kezelés, ha egy adott mértéknél nagyobb a szűkület, akkor szike. Tehát a döntés természetesen az orvosé, de segíthetünk neki, hiszen ő nem lát bele, hogy a kép alapján megmondjuk, hogy itt igenis van egy nagymértékű szűkület, és akkor lehet ezt számszerűsíteni, hogy ez már a gyógyszeres beavatkozás, vagy pedig az invazív beavatkozás. Ez egy alhasi aortatágulat, ez időskorban veszélyes, ugye ezt is látni kell, hogy mekkora, mert itt is van egy adott lumen, ami fölött már azonnali sürgős beavatkozásra van szükség. Ez pedig egy másik testájon, szintén középvonalak. Ezek azért is jók, mert lehet például a virtuális endoszkópiát vezérelni ezek mentén, a vonalak mentén. Egy időben ez is közkedvelt terület volt, virtuális kis alagutakkal, sci-fibe illő módon lehet navigálni a szerkezet belsejében, és például ezen a vidéken észrevenni és megmérni polipokat, elváltozásokat, amik hát klasszikus endoszkópiás vizsgálat az egy kicsit kényelmetlenebb a paciens számára. A váz alapján egy másik anatómiai rég, ugye a légútfák. Itt van egy szegmentált légútfának, hát ez egy háromdimenziós modellnek a képe. Itt látszanak remélhetőleg a középvonalak is, amit az automatikus algoritmus előállít, szép tisztán. Az elágazási pontoknál ezt fel lehet darabolni. Szépen be lehet azosítani a különböző kis csődarabokat, hogy hétköznapi nyelven mondjam. Ezekből utána készíthetünk egy absztrakt leírást, amiken mindenféle elemzéseket lehet végezni. Minden egyes szakaszhoz megmutatjuk a hosszát, a térfogatát, felszínét, átmérőjét, mindent, ami éppen érdekel bennünket, és utána mondjuk ezek alapján különböző felvételeket össze tudunk társítani, meg tudjuk mérni mondjuk, hogy egy belégzési fázisban, vagy egy teljes kilégzési fázis után mekkorák a különböző tüdőjáratok. És nem csak arról van szó, hogy most megmondom, hogy hány liter a kapacitásom, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag külön kis régiókra meg tudom mondani, hogy ezek mekkorák, mekkora a változás, mi az, ami eltérő egy normál populációhoz képest, és lokalizálni tudom a problémát egy egyszerű háromdimenziós CT felvétel, vagy mondjuk akkor már több kell, mert ugye legalább két állapot kell. De gyakorlatilag két CT felvétel alapján lokalizálni tudok problémákat a szervezetben. Egy másik nagyon látványos terület, műtéti tervezés, traumatológiai klinika professzorával dolgoztak együtt kollégák. Egy történetet mesélek mögé, valódi történetet, az adatok a történethez kapcsolódnak. Nagymama ősz van, ugye körülbelül ilyen időben 5 méter magasról leesik a létráról, mert éppen takarította az avart a csatornából. Beviszik a kórházba, kap egy CT-t hétfőn, tehát ez hétfőn történik, CT szerdára előjegyezve műtétre. Kedden Tehát a CT-ből látszanak ugye a különböző szegmentált régiók, hát eléggé elmozdulgattak itt a dolgok, ez nem kell nagyon szakorvosnak lenni. Itt látszik, hogy a különböző objektumok milyen mértékben mozdultak el. Ezek az objektumok a CT-kép elemzéséből jönnek. A megoldás az különböző lemezekkel és csavarokkal rögzíteni ezeket a törött csontdarabokat egymáshoz, megfelelő pozícióban, megfelelő stabilitással. Úgyhogy a képelemzés során elállított háromdimenziós modell virtuálisan szépen kattintgatással meg lehet szegecselni, lemezelni. Itt van egy tervezett beavatkozásnak a lemezelése, ugye itt van egy lemez, hátul meg még, itt van egy fölül. El lehet végezni egy elemzési módszert, ami egy mechanikai elemzés ezen a virtuális modellen. És az elemzésnek az eredményeit most eltúlozva látszik színekben és mozgásba koordinálva, hogy ha megterhelném ezt a rögzítést, akkor itt valami nincs rendben, mert túl nagyok a deformációk, az erőhatások bizonyos csontdarabokra, modell elvetve, egy másik modell, tegyünk rá még egy pántot, és nézzük meg, hogy mi van. Normálisnak tűnik, ugye ez az eltúlzott mozgás, de ez a normál rugalmasságban benne van. Tehát ez történik kedden, informatikus elemez, orvos választ, meg próbát csinál, szerdán a beteg a műtőben, mélyaltatás, és azt hiszem, hogy van a következő hét elején, tehát 8 nap múlva saját lábán cammog haza. A mélyaltatás miatt kellett ilyen sokáig maradnia, nem azért, mert ilyen sokáig tartott a beavatkozás. Másik terület, egy kicsit most kijövünk a szervezetből. Ugye nem csak olyan szép szemfenék képeket lehet készíteni kamerákkal, hanem lehet ilyeneket kívülről is. Sajnos nem kevés ember él ilyen jellegű tünetekkel. Ezek pikkesemörös tünetek, nem kritikusak, csak az kényelmetlenek, inkább úgy kell azt hiszem mondani. A Bőrgyógyászati Klinika munkatársaival dolgozunk egy olyan rendszeren, amiben megpróbáljuk különböző bőrbetegségeknek a tüneteit képi úton elemezni, és az ilyen elemzések alapján megpróbálni például kezelés hatástanulmányokat támogatni. Tehát ha van egy ilyen tünetem, kapok rá valami kenőcsöt, és megnézzük, hogy változik ez. És ezt próbáljuk meg ugye számszerűsíthető módon elemezgetni, tehát a képeket készítünk róla, azokon beazonosítjuk a különböző tájakat. Ehhez egyrészt tervezünk háromdimenziós körbefotózást, tehát készíteni egy háromdimenziós modellt az emberi bőrfelszínről, ahol minden ott van, amit körbe kamerázással lehet látni. Ehhez mélységképeket készítünk, egy újabb modalitás, ha úgy tetszik. Nem színeket méricskélünk, hanem megmérjük, hogy a kamerától az egyes felületi pontok milyen messze vannak. Ez az ábra egy ilyen mélységi adatmátrixnak az illusztrációja. Ami fényes, az közelebb van a kamerához, ami sötét, az pedig messze van, a látótávon kívül van. A karja az kívül esik a látómezőn, az azért sötét, nem azért, mert messze van. Ezzel egy időben lehet készíteni ilyen normális látható fényes kamera felvételeket is. A feladat, ugye jön a regisztrációs feladat, ezt a kettőt össze lehet illeszteni. Itt vannak összeillesztés nélkül, itt van összeillesztve. Nagyon szépen látszik, hogy a kollega arca ott van, ahol ténylegesen a távolsági adatok alapján is lennie kell. Na most ilyenekből tegyünk körbe a beteg körül sokat, ezeket térben rendezgessük el, utána kapunk egy szép felszínmodellt, és azon keresgessünk elváltozásokat, magát a bőrfelszínt elkülönítsük a többitől, hiszen ezek a tünetek ott jelentkeznek. Különböző jellegű elváltozásokat, itt most hámlásolás látszik, nem tudom az ábrákon mennyire látszanak a kis kontúrvonalak, itt ezek a fehér foltocskák vannak automatikusan meghatározva, itt a pirosabbak, ez egy anyajegyes hát. Mindegyikhez más-más technikák vannak. különböző szénvilágokban, szénterekben, más-más matematikai módszerekkel lehet ezeket előállítani, de a lényeg az, hogyha ezek megvannak, akkor meg tudjuk csinálni az elemzés sorozatot, és remélhetőleg segíteni az orvosnak is, meg a paciensnek is. És akkor kívülről megint egy picit belülre megyünk. Ezek mikroszkópos felvételek, nem biztos, hogy elmondom, hogy honnan van az adat. Tulajdonképpen ezzel a technikával nem túl nagy mélységben, de a felszín alá tudunk nézni a látszöveteknél. Ez a videó különböző mélységekben készült metszeteket mutat, és ami látszik szerintem még így is, lehet, hogy a kisábrán élesebb, az, hogy így fluktuálnak, mozognak a dolgok. Tehát azt érzi az ember, hogy ott egy dologról látok képeket, de valahogy azok mocorognak. Tehát a feladat az, hogy ezeket térben szépen összerendezgessük, és kapjunk egy térfogati jelentést. Ezek egyébként bélbolyhacskák, és a fényes pontok azok kontrasztanyag a festékkel, a feltöltött vérerek. És az alsó képen pedig az a két állapot látszik, hogy így nézett ki a kép illesztés előtt, és ez a metszet így nézett ki, miután helyre tettük, vagy átfedésbe hoztuk a többibe. Ami érdekes például ennél, hogy ezek a szelet adatok, ezek átfedő régiókból jönnek, és ez ebben a konkrét esetben problémát jelent. Nem mindig vannak átfedő adataink, van olyan, hogy például egy CT-nél nem tudunk elég sokat felvenni, és akkor csak úgy hiányos adataink vannak a térben. Hát, hogy köztem mi van, azt meg megpróbáljuk csak oda képzelni. Mikroszkópiákkal megyünk tovább. Ez még egy korai projektünk volt. Tárlemezeken különböző mintákat láthatunk. A feladatunk az volt, hogy ezekben az üledékes mikroszkóp felvételeken beazonosítsuk a különböző típusú struktúrákat. Tehát itt vannak különböző kristályok, sejtek, vörösvértestek, stb. Úgyhogy ez a példa ez konkrétan azt mutatja, hogy megtaláltunk egészséges vörösvértesteket, és ez egy teljesen automatikus módszerekkel, morfológiai elemzéssel, stb. Tehát azok is keresztek, azok már csak az illusztráció, hogy ott vannak. Ha ezeket automatikusan megtaláljuk, akkor nem kell kézzel a mikroszkópokat mahinálni. Ezek nagyon időigényes elemzések, ezeket számolgatni kell. Tehát valaki, ha ezt a gép nem csinálja, akkor ott ül, kukucskálja a mikroszkópot, és a tárgylemez kis képmezőjében számolgatja, hogy hány vörös vértes vagy a valami más alkotó látszik. Sokat tud segíteni egy ilyen automatikus módszer. Tovább a kis pici kerek objektumokon, de már egy egészen másik lépték felé megyünk. Ez nyilván hasonló a mikroszkópos felvételről van, ez viszont egy légi felvétel, egy telepített erdő régióról. Ugye a struktúrák hasonlóak, a technikák is lehetnek hasonlóak, nem feltétlenül túl egyszerű matematikai modellekkel. Ha nekiugrik az ember egy ilyen képnek, akkor például szépen el tudja különítgetni a lombkoronákat, és meg lehet nézni, hogy a telepítés mennyire volt sikeres, hol maradtak ki, illetve hol nem nőttek meg a telepített fák. Itt is ugye érződik a kicsi meg a nagy. Tehát ugyanazt a dolgot, vagy hasonlóképpen kell elemezni egy mikroszkópos felvételt, mint egy légi felvételt. És akkor most elválunk az orvosi területtől, és hogy nagyon hirtelen legyen az ugrás, bár azért mégsem, hiszen a légifotók azok kapcsolódnak, a térinformatikai alkalmazásokból egy kis illusztráció. Ugye a térinformatika az a térképi jellegű információnak a kezelésével foglalkozik. Tehát például légifotókkal lehet városjárosodást elemezgetni, készítünk felvételeket, megnézegetjük, hogy hol vannak épületek, hol vannak az utak. Ugye a Google Maps alkalmazását mindenki ismeri szerintem. Ebben az alkalmazásban, ennek az illusztráció látható, az volt a feladat, hogy a hagyományosan rendelkezésre álló nagy mennyiségű nyomtatott térképekből számítógépekkel feldolgozható és elemezhető térinformatikai adatbázis készüljön. Tehát a térképi információból egy a rasteres, pixeles, képmátrixos térképekből vektoros, vonalas, struktúrát leírást állítsunk elő. Ráadásul úgy, hogy nem csak arról van szó, hogy most vonalak legyenek ott pixelsorok helyett, hanem minden olyan jelzés, ami a térképen volt, azok értelmes és fontos jelzések, ezeket mind meg kell találni, fel kell ismerni, és az adatbázisban a megfelelő helyekre elhelyezni. Tehát a kis vonalkák, a vonalakon vannak kis bajuszkák, azonosítók, mindenféle szöveges és vonalas alakzat. Ez is véleményem szerint a képfeldolgozáshoz tartozik. A másik feladat az, a vizualizáció maga az inkább grafika, de ennek a modellnek az előállítása, ennek a felszín vagy terepmodellnek az előállítása egy ilyen vonalas térképből, vagy néhány alappontból, mérésből, ez képfeldolgozási témakör. A CT-t emlegettem az elején, egy klasszikus orvosi képalkotó modalitás. De CT-vel és azzal a technikával nem csak emberi szervezetet és lágyszöveteket lehet leképezni, bár minden keményebb, egy bizonyos értelemben az anyag, annál nehezebb a röntgennel arról képet alkotni. Lehet röntgen fotonokkal, neutron tomográfiai eszközökkel, ugye az egy kicsit keményebb, tárgyakról, mesterséges objektumokról is tudunk térfogati, belső szerkezetet mutató képeket előállítani. A problémák az nyilván sokkal zajosabb az adat, nem annyira tiszta a felvételi környezet, sokkal kisebb a dinamikus tartomány ezeknek a felvételeknek. De azért nem lehetetlen a dolog, az illusztráció egy fémszerkezetet és annak a szegmentált, egy helyreállított modelljét mutatja itt, ez pedig egy valamilyen gépészeti alkatrésznek a háromdimenziós, már rekonstruált modellje. Ugye nem roncsoló anyagvizsgálat a kulcsszó, mert a tárgy utána ugyanúgy használható, sőt, használat közben is tudunk felvételeket képíteni. Ugye a belső szerkezeteket meg akarjuk nézni, akkor mindig ott van a lehetőség, hogy fűrészelünk és megnézzük. Csak utána már nem nagyon használható az a dolog. Ezekben az esetekben, amikor ilyen mesterséges objektumokról van szó, akkor elég gyakran annyira feladat, hogy eldönteni, hogy két vagy három különböző típusú anyag hogyan oszlik el a térben. Tehát például ott van egy hengerfej, az valamilyen fémötözetből készül, ott van benne a levegő, és esetleg valami olaj, mondjuk kenőanyagnak. Ez itt három különböző anyag. Mindegyik anyagnak jól meghatározható elnyelési együtthatója van, tehát nem az a feladatom, hogy csinálj egy szép szürke árnyalatos képet, mint mondjuk egy belső szervi CT-nél, hanem mondjam meg, hogy hol, melyik anyag van, melyik térfogati elemben. Ez egy óriási könnyebbség. Tehát annak ellenére, hogy nehezebb a képalkotás, tudok valamit, ami nagyon sokat tud egyszerűsíteni. Hiszen tudom, hogy csak két vagy három különböző érték fordulhat elő. És többnyire homogén régiókról van. Azért, hogy nem annyira egyszerű a dolog, az egyik fiatal kollégának a disszertációjából kölcsönöztem a diát meg az illusztrációt. Ugye, ha tudom, hogy két anyag van, az szuper jó, de csak néhány különböző irányú vetületen van, jelen esetben itt az illusztrációban négy, a jobb oldali ábrán az látszik, hogy nem mindegy, hogy hogyan választom meg azt a négyet, mert ha jól választom meg, akkor gyakorlatilag tökéletesen helyre tudom állítani és rekonstruálni az ábrát, Ha sikerül rosszul megválasztanom, ez a jó eset, ha meg rosszul választom meg, akkor meg egy nagy masszag lesz az egész, esélyem nincs, hogy rekonstruáljam ezeket a kis gömböket, vagy körlapokat, például ebben az esetben. Tehát nagyon fontos, hogy jó irányokból nézzem ezeket a vetületeket. Na most ugye a mechanikus dolgok, vagy a gépészeti dolgoknál többnyire nem is nagyon van esélyem megválasztani, hiszen egy 8 méteres rotorlapát az még nem nagyon fér be a szkennerbe. Akárhogyan, valahogy, ha besikerül tenni, akkor örülünk, hogyha tudunk néhány vetületet készíteni róla. Ha pedig mondjuk ionizáló sugárzással dolgozunk, invazív képalkotással, akkor meg az sem mindegy, hogy mekkora dózist kap az objektum, amit vizsgálok, ez főként élő szervezeteknél problémás. Tehát minél több irányból készítek átvilágított vetületadatsort, annál nagyobb a sugárdózis, amit elszenved a tárgy. Tehát ez a kevés vetületből jó dolgot csinálni, ez egy jelentős probléma, akár a nem roncsoló anyagvizsgálatban, akár az élő szöveteknél. Mondtam, most már tényleg elváltunk az orvosi biológiai világtól. Volt egy projektunk egy nem túl távoli céggel, minőség ellenőrzési folyamatba próbáltunk bevezetni kamerás megfigyelés képi jellegű információk alapján történő elemzéseket. A klasszikus elemzés az, hogy ott állnak sorban a munkatársak, és így a legyártott gumicsöveket így összemarkolják néhányat egy kézbe, körbenézik, kirobják azt, ami nyilvánvalóan sérült, aztán jöhet a többi. Tehát ezt kézi munkával csinálni, ez eléggé embertelen. Nyilván a kamerázásnak is megvan a problémája, mert hogy a kamerával, hogyha minden egyes darabról képet kell készíteni, akkor ott az adattovábbítás, vagy az anyagtovábbítás, az egy komoly kihívás. Lehet, hogy valahol félúton van az igazság, amennyit csak lehet automatikusan elemezgessünk, az mégiscsak több, mint hogyha szúrópróbaszerűen nézegetnének csak meg emberek. A feladat itt az volt, hogy a legyártott tömlőkön különböző nyomtatott jelzéseket felismerjünk, megnézzük, hogy rajta van-e rendesen, mert a beszállítótól nem veszi át különben a gyár terméket, hogyha nincsenek rajta. Ez a marker azt hiszem egy szorítóbilincsnek a helyét, a szerelési helyét jelöli. Tehát ezeknek jól láthatónak kell lenni, feliratok vannak rajtuk, mindenféle azonosítók. Ez tipikusan regisztrációs, képregisztrációs probléma. Tudjuk, hogy minek kell ott lenni, de görbe a felület, ferdén van a kamerában, megvilágítási problémák, és ráadásul nem is feltétlenül tökéletes a nyomtatás, tehát lehet hiányos. Ezek között meg kell találnunk, össze kell hoznunk, és el kell dönteni, hogy ez elég jó vagy sem. Tehát például ez egy samblon felvétel, egy sík felületre nyomtatott, ez egy csőfelszínről jön, tehát látszik, hogy itt görbület van, ez pedig a kettőnek egy lehetséges illeszkedése. Észre lehet venni, hogy hibás egy sorszám rajta, vagy bármi egyéb. A másik része ennek a feladatnak az volt, a tömlőknek a végének a szerkezetét vizsgáljuk, mérjük meg a különböző geometriai paramétereiket, az átmérőjüket, a falvastagságot néhány pontban, és nézzük meg azt, hogy van-e valamilyen szakadás, repedés, mert egyszerűen gyártás technológiából jöhetnek ilyen selejtek. Ugye ilyen selejt nem kerülhet ki, meg különben ugrik a beszállítói szerződés. Megvannak a megfelelő mértékek, de ez itt egy ilyen keresztmetszet, itt látszik egy szép szakadás, ezek a kitakart részek, ezek a képalkotás miatt vannak. Itt talán látszanak azok, hogy megtaláltuk a körvonát, külső-belsőt, és méricskéltünk belőle számszaki adatokat, és ezek az ábrák pedig azt illusztrálják, hogy szépen megyünk körbe. Az előírt határok között vannak-e a dolgok, vagy vannak-e kilengések, túl nagy az ingadozás, vagy sem, van-e szakadás, vagy sem. Ez egy egyszerű, jól bevilágított, villantott, normál kamerás felvétel alapján. megint másfajta képek, másfajta információk, talán ez az, ami hétköznapi ember előtt mindig ott van, akárhányszor vásárolgatunk, a vonalkódok ott vannak, csipogtatják le a kis készülékekkel a pénztárgépnél. Jöhet a kérdés, hogy de hát ha ez ilyen egyszerű, hogy ott van, a diákigazolványokat is lecsipogtatták ugye a beléptetőnél, ha ez ilyen egyszerű, akkor miért gondolkodik ezen az ember, hogy kamera képek alapján próbáljunk meg mondjuk vonalkódokat kiolvasni. Először is nem feltétlenül csak vonalkódokat. A QR-kódokat is nyilván mindenki ismeri, de ezer és egy különböző, hívjuk vizuális kódok kitalált már az emberiség. Ezeknek az automatikus megtalálása az akkor lehet fontos, ha nagyon sokat kell ilyet csinálni. Tehát az, hogy most egyszer lecsippantják a diákigazolványt, ez belefér az, hogy kézzel valaki csinálja. Az, hogy egy poszteren láttak egy QR-kódot mobillal, kattintanak, megfelelően bepozícionálják, puff, kiolvasták a szöveget, lehet menni haza, ez is belefér. Ha nem sikerült elsőre, akkor kattintunk még egyet. De képzeljük el azt, mondjuk, ami egy postai szortolóban megy. Mondjuk a FedExnél. Tehát, iszonyú nagy mennyiségű csomag mennyiség. Mindegyiken ott vannak a különböző kódok. Ha valaki látott már mondjuk egy számítógép dobozt, azon nem egy kódot talál, legalább három különböző fajtát. Méretben, pozícióban, szerte szét a dobozon. Még a kis borítékokon is, amiket nálunk látnak, az a kis narancsága csík, az egy vizuális kód, amit rányomtatnak a szortolóba. Tehát ezeket nagy mennyiségben, futószalagon észrevenni, elemezni, és a megfelelő irányba terelni a dolgokat, ez már kihívás. Vagy egy elektronikai gyártó soron a pici kis QR-kódok vagy adatmátrixok, amik az alkatrészek szintjére vannak téve, gravírozva vagy rányomtatva az áramköri elemekre. Megint a kicsi és a nagy között itt palettát próbálom szemlíteni. Tehát ugyanaz a kód megjelenik az óriás poszteren, és megjelenik egy icipici kis elektronikai alkatrészen is. Nem könnyű feladat. Megvilágítási problémák, pozicionálási problémák, millió egy dolog van, mi egy kicsit játszadozunk ezzel, ez valami kis palackon van, ez egy ilyen félig meddig, tehát egy reprezentációja ennek a képnek, ami alapján be tudjuk határolni, hogy hol van a kód. Ez meg egy adatsoroz, egy adatfolyam, hogy ilyen fázisokon keresztül jutunk el oda, amit már nyilván nem látszik, hogy be tudjuk határolni, be tudjuk keretezni, hogy itt van a kód. És ez még azért fontos, mert utána aztán jöhetnek a dekóderek, amik készen vannak hardware-ban, de meg kell neki mondani, hogy hova nézzen. Egyébként itt matematikai morfológiai eszközök jönnek elő, ez ugye hát látszik, hogy tulajdonképpen halmazelméleti dolgok jönnek, egyesítés, metszet, valakinek talán emlékei vannak még ilyenekről, illetve tehát ezekkel az eszközökkel struktúrai elemzést tudunk végezni. Eldöntjük, hogy kisebb, nagyobb, összeérnek, nem érnek össze. És akkor kanyarodunk szépen a vége felé, jövünk a mába, ha úgy tetszik, vagy még inkább a mába. Az elején utaltam arra, hogy mindenkinek a zsebében ott lapul a telefon, ezek a zöme okosnak titulált telefon kamerával. Ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, mindenki szaladgálhat a városban, fényképezgetheti a világot. A mobil eszközökkel készített képek elemzése az többszörösen kihívás. Ugye egyrészt a mobil eszköznek a képalkotó képességei azok bizonyos értelemben korlátosak, tehát az optikai rendszerük bármennyire is jó, nem betegszik egy mikroszkópos rendszerrel mondjuk. Szép nagy felbontású képeket tudunk csinálni, de ezek általában arra valók, hogy családot fotózzunk, tájat fotózzunk, élményeket rögzítsünk velük. A másik dolog, hogy a mobil eszköznek a számítási kapacitása az nem feltétlenül összemérhető egy asztali gépével vagy egy szerverével. Tehát ha a mobilon akarunk képfeldolgozást csinálni, arra speciálisan megcélzott módszereket kell kidolgozni, amik az eszköznek a korlátait, legyen az feldolgozási sebesség, memória méret, bármi, azt figyelembe véve tud bizonyos dolgokat elvégezni. Sok minden portolható, és ez egy gyakori módszer, hogy nagy számítógépen, mondjuk egy asztali gépen kidolgozzuk az algoritmust, és utána azt levisszük a mobilra, de ami az asztalon működik, az nem biztos, hogy a mobilon is jól fog működni. Tehát célzottan kell az algoritmusokat oda készíteni. Ez a kép egy hallgató munkájából illusztráció. Front fotók alapján ez a bemenet, ez a kimenet. Tehát megmondja, hogy milyen gyártmányú és milyen típusú gépkocsi van a képen. Alkalmazási területeit nem hiszem, hogy nagyon kell magyaráznom. A másik ábra az azt illusztrálja, hogy ha különböző irányokból tudok, tehát legalább két irányból tudok készíteni felvételt ugyanarról a dologról, akkor már bizonyos fokig helyre tudom állítani, rekonstruálni tudom a térbeli szerkezetet, ahogy mi is látunk a két nem túl távol elhelyezett szemünkkel. Ha megtaláljuk az összetartozó pontokat, ezeket mutatja most a vonalaknak a vége, a DOM-ról készült két felvétel, és az azonos dolgokat jelölő pontok között, ha tudunk kapcsolatokat teremteni, akkor ebből a távolságokból szépen ki lehet háromszögen, és a térbeli struktúrát el tudjuk készíteni, tehát ebből lehet háromdimenziós makettet, modellt készíteni, vagy akár előállítani olyan mesterséges nézeteket, és közben ugrunk, amiket nem is fotóztam le. Esetleg nem is tudnék lefotózni. Ha ugye ez a főépületünkről hasonló kép, itt ez a vonal azt jelzi, hogy itt tévesztett az algoritmus, rossz pontokat párosított össze. Ugye általában ilyen épületfrontokon az ablakoknak az ismétlődő mintája az egy tipikus hiba forrás, hiszen ott vannak egymás mellett négyen ugyanolyanok, és mivel ezek az elemzések kis környezetet vesznek figyelembe, ezek tényleg hasonlónak tűnnek, de azért elég sok a helyén van, tehát jöhetnek az okos algoritmusok, amik eldöntik, hogy akkor az egy az most kilóg a sorból. Tehát amikor több kamera például, ott állnának egy ilyen flashmob, ugye, úgy hívják. De most akkor mindenki oda megy a dómtérre, és valamit fotóz. És utána próbáljuk meg összerakni, hogy a dómtér hogy néz ki. Mindenki a kis mobiljával készít képet, beküldi valahol, hogy részben, helyben lekommunikálják egymás közt, és elő tudják állítani a térnek a háromdimenziós modelljét, és mindent a helyére lehet tenni. Ez most nyilván egy játékos példa, de azért vannak itt komoly példák is. Ha például egy katasztrófa helyzet lenne, akkor a helyszínen biztos, hogy elég sok kamera kattog. Ezeket nagyon gyorsan össze kéne gyűjteni, elemezgetni, és azt mondani, hogy hova kell a darut vagy akármit gyorsan vinni. Utolsó ábra, videó megfigyelő rendszerek. Nyilván nem kell mondanom, hogy ha mozgóképen van, lényegesen több információm van, fel tudok ismerni tárgyakat, állóképből ez ugye nehéz, mozgóból lényegesen könnyebb. Itt a betegeket, tehát a sétáló embert beazonosította a gép. Ennek is nagyon széles alkalmazási területe van, és ez az utolsó illusztrációm. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Vége.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bata Csörgő Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg a Gyógyszerek, áldás és átok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!